Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte Jeremiás könyvéből, a 18. fejezet első 10 verséből a következőképpen. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazakas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazakas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazakas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazakas, ahogy azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr, hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban olyanok vagyunk Isten kezében, mint a fazekas kezében az agyag. Nagyon sok gondolat elindul ilyenkor az emberben. Bennem is sok minden megfordult. Például az, hogy mennyire beszélhetünk egyenlő esélyekről. Sokszor gondolkodnak erről vezetők, hogy biztosítsanak esélyegyenlőséget. Azt gondolom, hogy inkább csak csökkenteni lehet a különbségeket valamennyire. Hiszen alapvetően mindenki más és más háttérrel indul ebben a világban, akár lelki háttérrel. Ki az, aki hall valamit mondjuk hitbeli dolgokról? Mit hall az Istenről? Milyen családi háttérből jön, ahol úgy élít meg az Isten hitet, ami vonzó, vagy ahol látják azt, hogy hát igazából nem sok minden van, amit a szülők megélnek ebből. Csak beszélnek róla, de ugyanakkor veszekednek. És így tovább. Egészen más anyagi háttérrel indulunk. Abszolút nincsen esélyegyenlőség, nincsen semmi, ami biztosítaná azt, hogy ugyanolyan esélyekkel élhetjük az életünket. Vagy tegnap láttam egy balesetet, amely csak később tudtam meg, hogy baleset, de ahogy haladtam az úton, látom, hogy baloldalt emberek állnak az út szélén, le van parkolva, azt gondoltam, hogy le van parkolva egy autó, és amikor közelebb érkezek, akkor látom, hogy az árokparton ül egy fiatal lány. Amikor még közelebb érkeztem, látom, hogy mintha sírna, aztán olyan furcsa volt az arca, persze, mert sár volt rajta, meg vér volt rajta, és akkor pillantotta meg a másik autót, ami távolabb, keresztbe fordulva feküdt valahol ott a szántó közelében. És aztán persze néhány kilométerrel odébb már jött a mentőautó. És arra gondoltam, hogy én semmit nem láttam ebből az egészből, semmit nem tudok. Ki az, aki hibázott? Ki a vétkes fél? És aztán átvillant az agyamon, hogy ugyanilyen az élet is. Ugyanilyenek a körülöttünk élő embereknek az élete. Történnek az események. Olyan hirtelenül, mint egy baleset. Semmit nem tudunk előre, és abszolút nem tudjuk, hogy ki a vétkes vagy a vétlen fél. Persze azonnal megszólalunk, azonnal felállítjuk magunkban az elméletet, a hipotézist. Mi miért történt? Miért tört össze egy család? De valójában nem tudunk semmit. Van olyan, amikor nyilván ebben az elátkozott internetes világban már az is megtörténik, hogy az ember olyanokról formál véleményt, akikkel nem is találkozott. Nagyon hirtelen jönnek az események. Egyszerre csak lehull a fátyol, és kiderül, hogy két ember között mennyi forrongás, mennyi izzó harag, mennyi gyűlölet volt ott a lepel alatt. Van, amikor évtizedeken keresztül ismerünk valakit, járunk rendszeresen értekezletekre vele, és minden jónak tűnik. És aztán egyszer csak kiderül, hogy széttört a családja. És még esélye se volt arra, hogy segítsünk neki. Mert nem tudtunk semmit. Én nem tudom, hogy ki volt a vétlen fél, vagy egyáltalán volt-e ilyen. És itt jön el a lényeg, hogy mennyi mindent nem tudunk egymásról, magunkról, de egyet tudunk, hogy Isten formál bennünket. Ahogyan a fazekas formálja az agyagot. Isten formál bennünket minden eseményen keresztül. Hát a mai világban már kevéssé ismerik ezeket a fontos folyamatokat, mint például a agyagedény készítése, de azért a gyerekek kézműves foglalkozásokon találkoznak ezekkel a dolgokkal, és ugye az első fázis az edény készítésénél az, hogy agyaglelőhelyet kell találni, ahonnan előbányásza az agyagot a fazekas. Nyilván ma már könnyebb a dolga, készen lehet kapni, nem tudom, 15-20 kilós tuskókban az agyagot, ahogyan mi is szoktuk venni a kézműves foglalkozásra. A második lépés az, hogy finomítani kell, elő kell készíteni az agyagot. Letörünk belőle egy darabot, azt elkezdjük gyurmázni, melegíteni, formálhatóbb legyen. És így már a gyerekek kezébe is lehet adni. És a harmadik az, amikor a használati tárgyat kialakítja a fazekas. Elkészíti, megformálja. A negyedik pont a szárítás, amely több napot is igénybe vesz. És amikor már teljesen kiszáradt az edény, akkor jöhet az ötödik, a kiégetés. Akit szoktunk hívni agyagozásra, fel is szokta ajánlani, hogy itt a 16. kerületi kemencébe elviszi és kiégeti. És ekkor készen van. Persze, hogyha mázolni kell, akkor jön még a hatodik pont, a mázolás, a mintáknak a ráfestése, és akkor jön persze a következő, a hetedik pont, újbóli kiégetés. Vannak olyan fázisai az agyagedény készítésének, ahol még van lehetőség az edény átalakítására. De nyilván a negyedik pont után, a szárítás után, vagy még inkább a kiégetés után már nem lehet újra alakítani az edényt. Szoktuk mondani, hogy nem lehet tudni azt, hogy meddig alakítható az életünk. Hol van az a pont a mi életünkben, amikor már nem lehet tovább formázni. Biztos, hogy van ilyen pont. De abban is biztos vagyok, hogy nem lehet tudni, hogy kinek az életében hol van ez a pont. Hiszen akár személyes tapasztalatból is tudjuk, akár bibliai történetekből is tudjuk, hogy valamikor akár a halál előtt néhány órával, néhány perccel alakult valakinek az élete. vagy nincsen megható dolog annál, mint amikor valaki mondjuk lehet, hogy szólni sem tud, rajta van a maszk az arcán, de együtt mondja a mi atyánkot. Nem tudjuk megmondani. De van biztos, hogy van egy pont, úgy, ahogyan azt talán évekkel ezelőtt mondtam, lehet, hogy még többen emlékeznek is rá, hogy Kanadában, meg hát persze sok helyen is vannak ilyen folyók, ahol bátor vadvízélvezősök próbálgatják az erejüket, de hát van egy olyan pont, amin túl nem szabad menni, mert jön a vízesés. És akármilyen gyakorlott valaki, vagy akármilyen motorral szereli fel azt a csónakot, nem tud visszakeveredni. Elviszi az ár, és ilyen helyen írták ki egy sziklára ezt a négy betűt, ami erre figyelmeztet, a P-O-R-N-R-t, Point of No Return, az a pont, ahonnan nincs visszaút. Mert van ilyen pont. Nem csak az evezésnél, hanem a mi életünkben is. De mielőtt még elkezdene valaki túlságosan aggódni, hogy nem haladtam-e már túl ezt a pontot, hadd mondjam, hogy akiben felmerül az a kérdés, hogy ugye én még formálható vagyok, én még nem haladtam túl ezt a pontot, az valószínű, hogy még formálható. Ez olyan, mint sokszor emlékszem, amikor én voltam ifis, akkor gyakran kérdeztünk ilyesmit, a teológián is kérdeztünk, beszélgettünk erről, hogy Jézus azt mondja, hogy csak egyetlen bűn nem bocsátatik meg, a Szentlélek elleni bűn. Elkövettem már? Jaj, csak ügyet nem követtem el. És akkor jutottunk el arra a válaszra, hogy ha már elkezdünk aggódni emiatt, akkor jó úton vagyunk. Mert nyilván nem akartuk elkövetni. Nyilván, hogy nem átalkottunk meg akkor, hogyha emiatt aggódunk. Ez így van ennél a kérdésnél is, hogy vajon formálható vagyok-e még, ha aggódok emiatt? Akkor valószínű, hogy Isten még tud velem mit kezdeni. Újra tud formálni. Jeremiás, és ez is biztató, akkor látja a fazekast, amikor még formálható az agyag. Ez kegyelmi helyzet. Formálható. A másik persze az, hogy nagyon-nagyon nehéz formálódni. És sokszor meg is kérdőjelezzük Istent, hogy miért formál. Mi elterveztük az életünket pontról pontra, és megvan előttünk a cél, hogy hová szeretnénk eljutni, akármilyen szempontból, de hát Isten formálja az életünket. És bizony, számon kérjük. Pedig nem kérhetjük számon az Istent. Még a szüleinket sem kérhetjük számon, hát még az Istent. Meg kell tanulnunk, hogy más kezében van az életünk. És Isten semmi nem köti. Még a saját szava sem köti, azt mondja, hogy ha ő úgy gondolja, hogy kimondja valakiről vagy egy népről, hogy elpusztítja, de az megtér, akkor meggondolja magát. Vagy úgy gondolja, hogy valakit felépít, valakit beültet, de az letér az útról, azt teszi, amit rossznak tart Isten, nem hallgat a szavára, akkor meggondolhatja magát. Nem vonhatjuk felelősségre, de jó, hogy újra akar bennünket formálni. Újat akar veled kezdeni. Egy igei gondolatok között olvastam ezt, hogy engedd, hogy Isten újra formáljon, hogy szeretnéd-e, hogy újra formáljon. Nem egészen helyes ez a megfogalmazás, mert lehet, hogy szeretnénk, vagy lehet, hogy nem szeretnénk, de itt arról van szó, hogy újra formál. Nem kérdezi meg. Ez a fazekas nem teszi fel a kérdést az agyagnak, hogy szeretnéd, hogy újra formáljalak? És ez azt jelenti, hogy akár úgy döntesz most, hogy engeded, hogy Isten formáljon, és keresed majd őt. Akár úgy döntesz, hogy neked nem kell ez. Nem fogsz foglalkozni Isten igéjével. Az Isten ezt nem köti. Az Isten formál. Az Isten akkor is formálni fog, mert tudja, hogy mit kell tennie veled, hogy újjá legyél, és szeretne újjá tenni. Nem kell vigyáznia arra sem, hogy népszerű maradjon a te számodra. Ugye a világ hatalom gyakorlóinak vigyázniuk kell, figyelniük kell. Jönnek a választások, megfelelő nyilatkozatokat kell tenni, megfelelő fényképeket kell feltölteni, jól felmutatott közösségi munkát kell felmutatni, hogy megválasszák őket. Nekik mutatniuk kell azt, hogy szimpatikusak legyenek. Az Isten nem tesz ilyen lépéseket. Neki nincsen szüksége arra, hogy megválaszd. Az Isten nem nézi a tetszésünket. Ő az érdekünket nézi. Az Istent soha nem váltották le. Megölni megölték, de annál hatalmasabb lett. Azt mondja a Pál apostol, hogy olyan nevet kapott Jézus, amelyre minden térd meg fog majd hajolni. Mindenkinek le kell borulni előtte. Miért alakít át? Azért alakít át, mert szeretné, hogyha megmaradnánk. És az, hogy Isten meggondolhatja magát, valaki pusztulásra ítéltetett, de megtér. Vagy más valaki megtért, de eltért utána. Az azt jelenti, hogy nincsen semmi kőbe vésve. Nincsen eleve elrendelés. Istent nem köti semmi. Luther Márton a következőket írja ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban. Egyrészt a törvény és evangélium kapcsolatában azt mondja, hogy a törvény az első sorban az istenteleneknek szól, így mondja. Isten úgy akarja, hogy az istenteleneket és képmutatókat a törvény tikkassza, görnyessze, terhelje, hogy megalázva fölismerjék és belássák, van elég tennivalójuk. Ám az evangélium olyan tanítás, amely csak a szegényeknek, a megnyomorodottaknak, a megfélemledett lelkeknek szól. Valaki egyszer kérdezte, hogy ugye a lelki szegények, hogy boldog a lelki szegények, azt jelenti, hogy akiknek nincsen ki a négy kerekük. Nem azt jelenti, hogy a lelki szegény az, aki meg van nyomorodva, aki tudja már, hogy szegény, aki tudja már, hogy bűnös, és hiával van Isten dicsőségek. És azt mondja Luther, hogy ezeknek szól az evangélium, az örömhír. A többieknek, akik még nem tudják, hogy megnyomorodottak, hogy szükség van Isten segítségére, ott a törvény. Tikkassza, görnyessze, terhelje őket. És ezen keresztül formál Isten. Törvényen keresztül is, evangélium keresztül is formál. A másik, ami nagyon fontos, a szabad akarattal kapcsolatban Luther azt írja, hogy aki az emberi szabad akaratról azt állítja, hogy a hitnek dolgában is hatalommal bír, és bármit végbe tud vinni, ha csak a legcsekélyebbet is, az Krisztust megtagadta. Magam is elismerem, és azt mondom, hogy szabad akaratod van tehenet fejni, házat építeni, stb. De csak addig, amíg biztonságban és szabadságban élsz. Nem fenyeget veszély, és nem sújt ínség. Ilyenkor persze bebeszéled magadnak, hogy szabad akaratod van, amely végbe is visz valamit. De amikor beköszönt az ínség, és nincs mit enned, sem innod, és kifogytál mind a készleteidből, mind a pénzedből, akkor hol marad a szabad akaratod? Olyanok vagyunk, mint az agyag. Isten formál bennünket. És azért teszi, hogy használható edények lehessünk. Van még itt két vers, amely nincsen hozzátéve a perikópához, ami mutatja a nehézségét is ennek a szakasznak. Hadd olvassam fel. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr, én most veszedelmet készítek és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, nem érdemes. Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívünk szerint élünk. Igen, ezt sokszor szoktuk gondolni, néha mondani, hogy nem érdemes most már megváltoztatni. Úgysem fogom tudni, úgysem fog menni, úgyis meghalunk, nincs értelme. Egy lelkész mondta, hogy lelki gondozott egy lányt, aki az utóbbi időkben már csak prostitúcióval tudta megkeresni a kábítószerre valót, és megkérdezte, hogy szeretné-e megváltozni. Mert az nem kérdés, hogy nem tudunk megváltozni. Luther azt mondja, hogy még házat építeni, dolgozni, előteremteni a legfontosabbakat sem tudjuk, hogyha ínség van. Csak bebeszéljük magunknak, hogy szabad az akaratunk. Hát még megszabadulni a bűnből. Tehát nem azt kérdezte a lelkész, hogy meg tudsz-e, hanem egyáltalán szeretnél-e? Nem akarok megváltozni már. Nincs értelme, hangzott a válasz. Két év múlva eltemették. Isten újra akar bennünket formálni. Nem mondjuk azt, hogy nem érdemes. Újjá akar és meg akar menteni bennünket, nem csak az örökké valóság szempontjából, hanem a földi életet tekintve is. Érdemes, mert kegyelmezni akar, és ezt kell hirdetni másoknak is, hogy átformál és alkalmas edénnyé tesz bennünket. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy te azért formálsz mindnyájunkat, akár bízunk benned, akár nem bízunk, te azért teszed ezt, mert szeretnéd, hogyha alkalmas edényekké válnánk. Mert nem mondtál le az életünkről. Ezért csak annyit kérünk, hogy segíts, hogy mi sem mondjunk le az életünkről. Amen.